Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket evangélikus énekeskönyvünk 361-es énekével kezdjük. 361-es éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia. Szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram kősziklám és megváltóm. Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre és szavuk a világ határáig. Amen. Az ige testé lett és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Fele barátaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldt értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését. Láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak a teljesítésére, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak második fejezetében, a 41. verstől az 52. a következőképpen. Isten igét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet 41. versétől. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársai körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban. Amint a tanító mesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek. Anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus azután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a foglyokra. 3. napon föltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenjén. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem és Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 368-as számú ének eléneklésével. A 368-as énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreink vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak első fejezetében, a 18. verstől a 25-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom, az első fejezet 18. versétől. Így szól Isten igéje. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal föltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét fölcserélték emberek és madarak, néglábúak és csúszómászó képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, a napokban elment a hangom, azért lehet hallani, lehet érteni, amit mondok. Bocsánat ezért a állapotért, de nem sikerült kikurálni magam ezen a néhány napon keresztül, de hála Istennek még legalább most meg tudok szólalni. Nos, tehát az ige elhangzott Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből. Nagyon ismert ige, sokszor elénk jött, sokszor eszünkbe jut, mert arról beszél, ami egyébként a legfontosabb számunkra, hatalmas voltáról és megismerhetőségéről. Egy régi történet szerint egy híres ország leghíresebb evangélizátora sétált hazafelé menet éppen egy szolgálatból, amikor egy villanyoszlop mellett meglátott egy részeg embert, aki nagyon erősen kapaszkodott az oszlopban, mert hát ez tartotta meg őt a függőleges állapotában. És amikor odaérkezett a lámpa fényébe, akkor megdöbbenésére a részeg ember odafordult hozzá, és azt mondta, hogy maga az a lelkész, aki engem tavaly egy evangelizáció megtérített. És akkor mondta ez az evangelizátor, hogy elég vagy az magának, hogyha én térítettem meg, és nem a magasságos Istennek a szent lelke újította meg a maga életét. Ez az ember azonnal az evangelizáción, ahol hallotta ezt az ige hirdetőt, bizonyára sok mindent világossá letett számára az ige. Ez a rossz életű, vagy tönkrement életű ember megtudhatta azt, hogy kicsoda az Isten, még talán arra is eljutott, hogy az Isten valóban szabadító Úr. És lehet, hogy még akkor ott, amikor fölkínálták számára, hogy aki elfogadja ezt a szabadító Urat, befogadja a szívébe, az valóban megtapasztalja a szabadságot. Lehet, hogy még a szívében bólintott is erre, és utána, amikor hazament, lehet egy darabig még száraz is volt, tehát az alkoholt félre tudta tenni, szabad lehetett egy ideig az alkoholtól, elképzelhető, hogy megtapasztalta még ezt is az életében, és amikor a lelkészről vagy az evangelizációról volt szó, akkor úgy emlékezett vissza, hogy micsoda csodálatos ember ez az evangelizátor, milyen csodálatos volt az alkalom, az evangelizációs alkalom, milyen csodálatos volt az Isten, aki így szabadítja meg a elkötözötteket, és örült, hogy életére nézve pozitívan hatott ez az esemény. Csak hát a legfontosabb kimaradt az életéből, amire egyébként a mai igénk beszél, amire mai igénk teszi a hangsúlyt, kimaradt az életéből Istennek a dicsőítése. Úgy gondolta, hogy csodálatos az evangelizátor, csodálatos az evangelizáció, csodálatos az a megtapasztalás, amit ő az evangelizáció megtapasztalt, csodálatos szabadon élni az embernek az életét ital nélkül, vagy az italhoz való kötöttség nélkül. Csak hát kimaradt az életéből az, ami a legfontosabb lett volna számára, hogy az Isten úrrá legyen az életébe, és ő pedig dicsőítse azt az Urat, aki az életének urává lett. Ma igény éppen erről beszél, és nagyon szomorúan kezdődik, tudni, azt írja a 18. versben Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke, hogy Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből. Isten haragszik a mennyből a földön élők felé, az emberek felé, és ennek nagyon egyszerű az oka, épp pedig azért, mert hitetlenségével és gonoszságával az emberek föltartóztatják az ő hatalmas igazságát. Az emberek a hitetlenséggel és a gonoszsággal, amely az Istennel szembenható gonoszság, föltartóztatják azt az igazságot, amit az Isten azért küldött, hogy az emberek számára megigazulássá lehessen. Pedig az Úr megadta a megismerhetőségét, és erről beszél az igénk eleje. Az Isten megadta az emberek számára, hogy fölismerhető belőle az, ami egyébként nem látható. Az Isten nem látható része megismerhető ebből a világból. Olyan megdöbbentő ezt így olvasni, de csodálatos olvasni, mert hisz azt mondja, hogy ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami is nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Tehát meglátható az Istennek a fensége, Istennek a nagysága, Istennek a valósága. Persze elsősorban az evangélium által, és erről beszél Pál apostol közvetlenül a felolvasott ige szakaszunk előtt, és azt, hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert az evangélium az, amely egyébként az Isten ereje számunkra, ami által mi az Istent megismerhetjük. De az Isten emeli az elsődleges út mellé, adott egy közvetett utat is, amikor is az Isten megismerhető az ő teremtett világának értelmes vizsgálata révén. És valóban a teremtett világnak a nagysága, rendezettsége, harmóniája csodálatos volt, a bonyolultsága, tudósok sokasságát meggyőzte arról, hogy lennie kell teremtőnek, ez nem állhat össze magától. Ez nem működhet, nem állhat fenn. Ez nem jöhetett volna létre, ez a nagyon finomra hangolt rendszer, hanem egy teremtő áll mögötte. És valóban a sok tudósnak az életrajzában olvassuk azt, hogy az első időszakban gőgössége miatt azért, mert úgy gondolta, hogy a tudásában föl tudja fogni az egész világot, úgy gondolta, hogy nincs Isten, majd ő megoldja ezeket a kérdéseket, de egy életének egy pontján odajutott, hogy nem lehet, elképzelhetetlen, hogy emögött ne legyen a teremtő keze. Nem jöhetett létre magától. Olyan jó olvasni ezeket a bizonyságtételeket, hogy a nagy tudású emberek, akik értelmesen vizsgálják a teremtett világot, azok eljutnak oda, hogy az Isten létező valóság, és felismerhető az Isten. Egy szemléletes bemutatót tartott, nem is tudom hány évvel ezelőtt, egy hitmélyítő ifjúsági hetünkön, egyik fizikus barátom, egy olyan prezentációt állított össze számunkra, ami akkor elementális elővel hatott az én életemre nézve is, hisz ő bemutatta azokat a hatalmas nagy távolságokat, tömegeket, sebességeket, és azokat az apró pici momentumokat, amelyek egyébként számunkra szinte fölfoghatatlanok, ami a világot jellemzi. Tehát bemutatta, hogy a világ milyen pici, és bemutatta, hogy a világ milyen hatalmas. És ez milyen finoman van hangolva. Ő a fizikus maga tudományával szépen elmondta, hogy ha egy kicsivel másabb lenne ez a rendszer, akkor nem működhetne így. Ha csak egy fokkal térne el ez, akkor már nem áll össze ez a kép. Csodálatos volt látni ezt a világot, és valóban az Isten csodálatosan teremtette ezt a világot, és hogyha nem is tudósként, hanem csak úgy megfigyelőként megyünk ki a világba, akkor is azt látjuk, hogy milyen harmonikus, milyen csodálatos ez a világ, hisz ha csak egy naplementét nézünk, néha amikor elnézünk itt nyugat felé, megy lefelé, a nap olyan csodálatos színeket hoz elő, olyan csodálatos játékot hoz elő, az ember gyönyörködik benne. De gyönyörködik egy apró virágban is, vagy gyönyörködik éppen a Himalája hegység hatalmas voltában, de mint ahogy Zimán Józsi bácsi mondta, amikor vizsgáltott a teológián, és hát számára nehezen kezelhető tudományágot kellett akkor ott prezentálnia. Azt mondja, nem is látogatta azt az órát, de egyszer véletlenül mégis bement, és akkor az a professzor azt mondta, hogy mi a szép. a szépség fogalmáról beszélgettek, és az a professzor azt mondta, hogy a szép az, ami érdek nélkül szép. Kimegyek a hortobányra, hogy ez a professzor látok ott egy szürke marhát, egy szürke bikát, azt mondja, hogy szép. És Józsi bácsi erre az egyre emlékezett, és pont azt a tételt húzta, és a professzornak azt mondta, a szép az, professzor, ha kimegyek a hortobányra, látok ott egy szürke bikát, az szép, azt mondja, ötös. Így kapott Józsi bácsi ötöst, abból a tárgyból egyébként nem látogatott sohasem, és nem szerette, de valóban így van. Tehát lát az ember egy szürke marha bikát, hát ez egy olyan szép, harmonikus, jó ránézni, Isten teremtménye. De jó ránézni egy gyerekre, egy felnőttre, egy emberre, hogy milyen csodálatos az Isten alkotása. Most végignézek így a testvéreken, testvérek csak engem látnak, meg esetleg Misit, de ha kettőnkre néznek is azt látják, hogy milyen sok színűek vagyunk, mert különbözünk egymástól. Férfiak vagyunk mind a ketten, én sok embert látok, de egy sincs hasonló. Mindenkinek más a szeme, az arca, a feje, a haja. Az Isten olyan csodálatosnak, szépnek alkotta ezt a világot. És valóban, hogyha az ember ezt vizsgálja, akkor a szívet fog, és azt mondja, milyen hatalmas az Isten. Milyen hatalmas az Isten, aki reprodukálni tud bennünket. Tehát Máté most számolt be az előző vasárnap, hogy élte át a fiának a születését, hogy íme csak egyszer ott van a kezében a gyerek, és az a gyerek egy komplett lélőlény, aki mozog, beszél maga szavaival, vagy hangjaival. Óriási dolog, hogy megszületik egy gyerek. Óriási dolog, hogy mi élünk, és különböző dolgokat tudunk tenni, amelyek arról tesznek bizonyságot, hogy Isten belénk ültetett valamit, ami egyébként aztán majd kijöhet bennünk, és gazdagíthatja a másikba. Hogy aztán mindítja az embert az Isten megismerése felé, az mindegy, valakit az evangélium indít el, azért, mert egyszer csak meghallja Istennek a szavát, és az Isten szavából fölismeri az Istennek a hatalmas voltát, meg az ő elesebb voltát, vagy semmi voltát, rádöbben arra, hogy általában az emberek nagy az egója, úgy gondolja, hogy körülötte forog a világ, és amit ő tud, az alapvetően a mindenség ismerete már. És aztán rájön, hogy milyen pici, igazából nem tud semmit sem erről a világról, igazából ennek a világnak a mozgásába nem szólhat bele, vagy nem tud beleszólni, tehát nem körülötte forog, és nem rajta fordul a világ. És ráadásul még attól az élettől, amit az Isten egyébként belehelyezett az ő életébe, attól nagyon messze van, mert elszakadt a teremtőjétől. Nem tudja, hogy mi ennek az életnek a lényege, értelme, mi végre van az ember ezen a világon. Ezt az evangélium nagyon csodálatosan meg tudja világítani az ember számára, akár egy pillanat alatt is. Isten igéje élő és ható, belevág az emberbe, és megvilágosítja a belsejét. Csodálatos azt megtapasztalni, hogy egy tönkrement életű ember egyszer csak az evangélium hatására egy pillanat alatt megfordul, és pillanat alatt rendeződik az élete. Az a békétlen, depresszióra hajlamos, az életét megélni nem tudó ember, egyszer csak egy életvidám, az élet értelmét megismerő vagy értő, és az Isten dicsőíteni tudó emberé lesz. Azért, mert az Isten igéje behatolt a szívébe. Tehát van, akit az evangélium fog meg. Van, akit a tudományos munka fog meg, mert ő szisztematikusan vizsgálja, és nem nyugszik meg addig, amíg kérdések vannak előtt, és egyszer csak eljut oda, hogy az én agyam hogy tudná befogni ezt a hatalmas világmindenséget, az én ismeretem az nagyon pici, mert egyre többet megismer, és minél többet megismer, annál inkább látja, hogy milyen keveset ismer. És akkor megadja magát, és azt mondja, hogy köszönöm, Uram, hogy te vagy, és csodálatosnak alkottad ezt a világot. Van, aki a teremtés rendjének a szépségét vizsgálva jön rá arra, hogy Isten létezik, és az Isten kell, hogy legyen emögött a világ mögött. A pontot egyébként úgyis az Isten szent lelke teszi rá, akár az evangélium mozdítja meg az ember szívét, akár a tudomány mozgatja meg, vagy akár csak a rácsodálkozás mozdítja meg az ember szívét. Az Isten szent lelke teszi rá a pontot azzal, hogy az embert újjászüli, újjáteremti, egy új gondolkodás részességét teszi, és óriási különbség van a között, hogy az Isten szent lelke megújította valakit, Isten szent lelkétől újjászületett keresztényről van szó, vagy csak valamilyen csatornán Isten élményt, vagy Isten ismeretet szerző emberről. Ez a csatorna lehet aztán persze a család is, vagy a gyülekezet is, ez a csatorna lehet a tudományos megfigyelés, vagy lehet egy jó barátnak a bizonyságtétele Istenről, de az élet átadása amíg meg nem történik, addig óriási különbség van a között, hogy valakiben megtörtént ez, vagy nem történt meg. Tudnélik, akik befogadták Jézus Krisztust, azok Isten gyermekeivé lettek, azok Isten elkülönített és az ő áldása alatt, az ő áldásában élő, az életértelmét ismerő gyermekei lettek. A másik csoport az még csak tud róla, hogy egyébként van Isten, meg az Isten országa létező valóság, de még csak az érdeklődés, a vallásos élet gyakorlásáig jutottak el. De mindkét csoportnál fennáll az a veszély, sőt a másodiknál még inkább, hogy elérkezik az életükbe az, ami a 21. versben van itt leírva, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságukra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Tehát azok is, akik újjászületett keresztjének, és azok is, akik csak vallásos életet gyakorló, az Isten megújító szent lelke nélkülére emberek is eljuthatnak oda, hogy az Istentől elszakadtságukban sötét gondolatok uralják az életüket, és szívük elsötétedik, és hiába valóság tölti be az életüket. Ha nincs életátadás, akkor nagyobb valószínűséggel érkezik ez az ember életébe is minél hamarabb. Vannak vallásos életű emberek, akik az egyház rendjéhez, akik a gyülekezeti szokásokhoz, vagy a családi tradícióhoz nagyon szorosan oda kötődnek, és egyébként az életükben ez a vallásos élet nagyon mélyen átítatódik, és úgy látszik kívülről, mintha minden rendben lenne. Persze sokak, amikor az egyházat kritizálják, vagy egyáltalán az Isten munkáját kritizálják, akkor ilyen emberekre hivatkoznak, akikor azt mondják, hogy persze ott van minden nap a templomban, persze folyamatosan az énekes könyvvel a hón alatt járkál, de amikor kijön a templomba, akkor a kocsmába vezet az útja, amikor hazamegy, meg az udvaron azt halljuk, hogy káromkodik, meg kiabál. Ez a keresztény ember, hát minek ilyen keresztény, nincs erre semmi szükség, és ezzel le is írják azt, hogy az Isten országa nem fontos számunkra. Ez a vallásos élet, ez alapvetően lelki tartás, lelki háttér nélkül élet, és pillanatokon belül szétcsúszhat. Ha kimarad az életéből az Isten keresése, az Isten dicsőítése, akkor hiába valóság lesz az ember élete. Visszatérve a példabeli részeg emberhez, aki ott a lámposzlopot támogatja, valóban azt láthatjuk, az evangélium feltárhatta az életének a nyomorúságát. Ez az ember valóban eljutott arra a felismerésre, hogy az életem tönkre van menve. És hogyha én ezen az úton haladok, akkor a pusztulás felé fogok haladni. Az is lehet, hogy rábólintott arra a hívásra, amit ott az Isten feléje mondott, az is lehet, hogy még a dicsőítés is elindult az életében, hogy köszönöm Uram, és hála azért, hogy te ezt megtetted velem, de amikor hátat fordított ennek az alkalomnak, akkor az egész kimaradt az életéből, és az Isten dicsőítése már nem működött az életébe. És ha nem működik az Isten dicsőítése, akkor a következő pillanatban jön a hiába valóság, jön a szívnek az elsötétedése. És az a szomorú hír, hogy ebben alapvetően nincs különbség az újjászületett és a nem újjászületett emberek között. Ha az Úr dicsőítése elmarad, akkor abban a pillanatban megérkezik a hiába valóság szívnek az elsötétedése, és az Úr dicsőségét aztán fölcserélik ezek az emberek, vagy fölcseréljük emberek, meg állatok, meg csúszómászók dicsőítésével. Kicsúszik az Isten az ember életéből, és akkor az ördög abban a pillanatban behelyezi a bálványt, behelyezi az ember életébe azt, aminek egyébként oda szentelheti az életét. Ószövetséget nézve, Izrael népét nézve, azt látjuk az ószövetségi könyvekből, hogy folyamatosan ez történt Izrael életében. Az Isten kinyilatkoztatja magát, a nép azt mondja, hogy csodálatos vagy Uram, hatalmas Úr, te vagy a mi szabadítunk, és a következő pillanatban ugyanaz a nép az életét oda teszi egy bálványhoz. Oda teszi egy olyan Istenhez, akinek nem élő és ható az igéje, aki nem szól, aki nem vezet, de azért, mert a szomszéd népek, vagy azért, mert egyébként ezzel az Istennel könnyebb bánni, mert a bálvány Isten fogja az embert, beteszi a sarokba, az élő Istennel meg nem lehet azt megtenni, mert az élő Isten szól, mert az élő Isten megnyilvánul. De az új szövetség népében is ugyanezt látjuk, hogy elindul Krisztus szabadításában, fölrendezve a kereszténység, megalakulnak a gyülekezetek, és nem sokkal később azt látjuk, hogy jönnek a hamis tanítók, akik valami olyasmire helyezik a hangsúlyt, ami az Évistentől elviszi az embert, legyen az egyháznak a hierarchiája, legyen annak, olyanoknak a tisztelete, amik nem járhatnak közbe, olyan bálványoknak a behelyezése, amely egyébként bennünket nem visz Istenhez közelebb. És akkor ott van a reformáció, amikor Luther Márta mondta, hogy bűnbocsátó cédulákat ne osztogassatok már, ne kelljen a szenteknek a csontjaihoz járulni azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk legyen, hisz Jézus Krisztus, aki szabadít, hogy töröljük már el mindazokat a bálványokat, amelyeket behelyeztetek az életünkbe. De egyébként a reformáció után is, azok, amikor elindulnak a Krisztusban megújult a Szentíráshoz visszakanyarodott életű reformációi egyházak is, ugyanúgy bejön az életükbe a felvilágosodás, a humanizmus, és aztán bekerül az ember a középpontba. Bekerül az ember a középpontba, és az embert kezdi el bálványozni, embert kezdi el imádni az ember, lecserélve az élő Istent, azt, aki bennünket rendbe tudna tenni. És ebből fakad az, ami egyébként az egésznek a végeredménye, mindez, amit elhangzott, amit az Isten így analízisként idadott elénk, a 24. verset olvasjuk, ezért, mert ez történt az emberekkel, hogy a bálványt behozza az életébe, Isten kisöpli az életéből, ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Kiszolgáltatja Isten a tisztátalanságainak az embert, és azért vagyunk itt, ahol vagyunk. Azért jutott ide a világba, ahol jutott, mert az Isten dicsőségét az ember nem akarta megadni, hanem elvette tőle, és oda tette ide-oda, amoda a bálványoknak, két lábon járóaknak, négy lábon járóaknak, meg csúszómászóknak, meg ideáknak, meg eszméknek, és mindent imádott, csak azt nem, aki egyébként ezt megérdemelné. És kiszolgáltatott Isten bennünket a gerjedelmeinknek. Kiszolgáltatott Isten bennünket azoknak a vágyaknak, azoknak a tisztátalan vágyaknak, amely egyébként az ember szívében megfogalhat. Mindez azért, mert a dicsőítés elmaradt az ember életéből. És olyan megdöbbentő, ha tovább olvasnánk egyébként az útmutató, vagyis az ágenda textust megadta, hogy még tovább is olvassuk, és akkor még jobban szörnyűködhetnénk itt, aki gondolja, olvassa tovább, ott van a 26. verstől kezdődően, vagy folytatólagosan. Nem akarok belemenni azokba a részletekbe, amire egyébként az Isten figyelmeztet bennünket, hogy hová jut az embernek az életbe, egy biztos, azoknak a tisztátalan vágyaknak szolgáltat ki bennünket az Isten, amelyek egyébként bennünk vannak. Azokat engedi felszínre törni. Nem tisztít, hanem engedi, hogy azok fölgerjedjenek. Azért, mert az Isten dicsőítése kimarad az ember életéből. Megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként. Olyan megdöbbentő olvasni ezt a mondatot. Megismerik Isten, és mégsem dicsőítik. Van, akit az Isten szent lelke által újjászül, az élete megváltozik, de kimegy az életéből az Isten dicsőítés, és ezért bejön az életébe a szív elsötétülése, és a hiába valóság. Vizsgáld meg a szívedet, gondolkozz el rajta, hogy mennyi minden hiába valóság van az életedben, ami körül forogsz, ami el van attól, hogy az Isten dicsőítsd, ami miatt aztán a szíved elsötétül, és azért elkezdesz mindenféle bálványt imádni a helyett, az élő Isten helyett, aki az életedet megújította. Szomorú látni embereket, hogy hogyan fordulnak az életükből benne az élet, amit az Isten behozott, és az élet az halállá válik. Azért, mert az Isten dicsőítés, az Isten mindenek felett való valósága, hogy mindent az Istennek, mindenért az Istennek adok hálát, és semmit sem adok azoknak, akik egyébként az Isten teremtményei, mert az Isten egyedül a dicsőség. Szeretne az Úr bennünket úgy látni, mint őt dicsőítő gyülekezet, akinek a szíve tele van világossággal, és az élete pedig kidobja a hiába valóságot, és csak az Istennek valóságot tartja meg. Isten erre szeretne bennünket továbbvinni, és ebben szeretne megáldani. És szeretné, hogyha csodálnánk azt a teremtett világot, amiben bennünket belehelyezett, és amit megáldott. Megáldott az ő fia által, az Úr Jézus Krisztus által, akiről bizonyságot tesz az ő igéje. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te vállaltad a kereszt halált azért,
hogy a mennyei atyától elszakadt életünk arra világosságra jöhessen, amiben megálltunk bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy szabadító Úr vagy. Köszönjük, hogy Te ki tudsz lendíteni bennünket a legsötétebb állapotunkból is. Amikor a hiába valóság és a szíve elsötétedése tönkreteszi az életünket. Te ki tudsz emelni abból. Te újra ragyogóvá tudod tenni az életünket és a szemünket. Dicsőítsd meg magad, Urunk, hogy ezt a szabadítást elvégzed egyenként az életünkben. Tedd világossá, Urunk, hogy mi az, ami bálványá lett. Mi az, ami elsodort az életünket a Te közelebből. Mi az, amit mi dicsőítünk, amely szerinted utálatos. Szabadíts meg bennünket, Urunk, hogy a mi vágyaink elurolhassák az életünket. Ne engedd, hogy a gondolatunk az a atyáinktól örökölt hiába valóságban ragadhassanak. Szabadíts meg bennünket, Urunk, arra a szabadságra, amit Te tudsz adni egyedül. Nyisd fel szemünket, gyógyítsd meg összetört szívünket. Add a Te szabadításod a bűneink fogságából, hogy a Te dicsőségedre és a Te dicsőítésedre juthassunk. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Ma még Kisvárdán lesz Isten tiszteletünk délután. Kérem, hogy testvérek imádkozzanak a mai alkalomért. És hirdetem azt is, hogy az Allianz ima hétnek a záró alkalma az ma lesz a Magyar Evangéliumi Testvérközösség ima termében, szemben a Nyíregyházi Színházzal. 17 órától kezdődő, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Mi nem tudunk ott lenni, mert hogy oda leszünk Kisvárdán, és a Kisvárdai Allianz ima hét záró alkalmán fogunk szolgálni a gyülekezetünk tagjaival. Hirdetem a testvéreknek, hogy közeledik az Eke ifjúsági hétvégéknek az időpontja, február 7-től kezdődik az első, a juniorok, a fiatalok, 18 év alattiak hétvégéje, és február 14-től lesz a szeniorok, a 19 év fölöttiek, 18 év fölöttieknek a hétvégéje. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.